Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, vendége Mautner Zsófia, és egyébként a németről eszembe jutott, hogy én is németes, angolos elsősorban, mert én egyetemre angol szakra jöttem, viszont német volt a főnyelvem gimiben. Uh-huh. Én azt csinálom, hogy a Deutsche Wellét meg a német rádióadásait hallgatom folyamatosan, pont azért, amit igen. mondtál, mert tisztára kikopik.
Nagyon, borzasztó.
Ez tényleg, és az a baj, hogy ez egy olyan nyelv, ami tényleg itt van mondjuk karnyújtás tőlünk, érdemes lenne jobban igen. foglalkozni
igen.
vele.
Igen.
Na mindegy, szóval, hogy sok helyen éltél, és gondolom ez is azért hozzátett ahhoz, hogy jöttek az impulzusok, eleve megvolt ez a gasztro háttér, ahogy mesélted, de például Brüsszel is olyan, hogy nyilván van egy pár sétáló utca, ahol azt kiabálják, hogy Muscles in Brussels, arab bolt tulajdonosok,
igen.
de egyébként rendkívül sokrétű minden van, és meg lehet találni a dolgokat. Szóval szerintem lehet, hogy ez volt neked egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy kinyílt a világ, és ugye mindig azt mondják, hogy a magyar konyha világhírű, ami hát csak a mi fejünkben van, de szerencsére egyre több helyre lehet eljutatni, de azért az alapanyagok és a különböző dolgok együtt használata az nem nagyon volt itt meg.
Igen, hát azért ez is az elmúlt 20 évben ugye hál' Istennek nagyon sokat változott, meg azért gondolj bele, hogy a 20 év azért az 2-3 generáció, azt úgy ugye benne vagy egy életben, akkor úgy nem úgy éled az életedet, hogy ja, közben egyébként generációváltás van, de amikor néha úgy megállsz egy-egy élethelyzetben, vagy mondjuk egy ilyen 20 éves etap után, akkor rájössz, hogy basszus, hogy hát ez egy két generáció váltotta egymást, és engem is most már, akik elkezdtek olvasni 2005-től, mondjuk az én generációm, és hogy az ő gyereke most megy egyetemre, és már úgy adják neki ugye a szakácskönyvemet, hogy akkor az én könyvemet adják neki ilyen útravalónak, mint a Horváth Ilonát, hogy akkor ebből tanuljál, és az már egy tök másik olvasóközönség egyébként, aki gyerekként szocializálódott mondjuk a saját családjában az én receptjeimen, plusz a tágabb közegben is, hát ugye az elmúlt 20 évben azért itt teljesen hál' Istennek ugye új generációs éttermek, új generációs séfek érkeztek meg, az is, hát gondolj bele, aki akkor volt mondjuk gyerek, az most 20 éves már, nem tudom, trendi séf, tehát hogy
teljesen más az, amit elképzel arról. Itt azért van egy kontraszt, érzek még egy kontrasztot, sok mindenben van sajnos, tehát ugye lehet, hogy az ideológia valahogy levetül a gasztróra is, de ugye még mindig látni olyat, hogy próbálkoznak hagyományos dolgokkal picit máshogy, például kimondok egy citoxot, gluténmentesen készítenek valamit. Van egy nagyon kedvenc kis helyem, ahol most áttértek nemrég abszolút gluténmentes kosztra, de tök hagyományos, uh-huh. tehát például pacalt is csinálnak, abban mondjuk nem kell de mondjuk a rántott húshoz uh-huh. kell, és hát hogy ne tudd meg, hogy milyen kommenteket kapnak Facebookon, tehát ugye jönnek a gluténtagadók és egyéb génmentesített és stb. Igen. Szóval, hogy nem, tehát van egy nagyon nagy ellenállás azért az új alapanyagok, az újdonságok ellen, akik konzerválni akarják azt, igen. ami van, és nem akarnak belőle engedni.
Igen. Figyelj, én mindenben az élet minden területén és a gasztronómiában is abszolút a virágozzék száz virág szemléletmódnak vagyok a képviselője, tehát egyen mindenki azt, amit szeretne, meg ami boldoggá teszi, főzzön azt, de hogy én mindenre nagyon nyitott vagyok, én mindig minden trendet megnézek, megkóstolok. Egyébként például a vegán életmód, vagy a vegán étrendet kimondottan szeretem, rengeteg zöldséget főzök. Amúgy is csomószor úgy készítek recepteket, hogy fel se tűnik, hogy az vega vagy vegán, mert szívesen készítem ezeket, és tényleg mindent meg szoktam nézni. Ugye a legnehezebb szerintem az, hogy mit nevezünk hagyományos magyar konyhának. Szerintem itt ez a kérdés. Más nevez ugyanis hagyományos magyar konyhának mondjuk az idősebb falusi generáció. Én ugye nagyon sokat járok falura, Kumadarasra, ott van ilyen régi nagyszülői örökölt ház, úgyhogy eléggé képben vagyok, hogy ott mondjuk egy kis településen, egy falusi közegnek hol van az inger küszöbe, hol hajlandó esetleg modernizálni valami ételt, mi az, ami szent tehén, és nem lehet hozzányúlni. Szóval neki más lesz a hagyományos konyha, más lesz a hagyományos konyha egy budapesti városi utazott kozmopolita valakinek, más lesz egy mai 20 évesnek, akinek lehet, hogy egy csirkepörkölt semmit az égvilágon nem mond, és hogyha hazajön külföldről, akkor egyáltalán nem azt fogja kérni az anyukájától, hanem mit tudom én, főlevest. Uh-huh. Most mondok nem egy extrém
comfort,
dolgot.
Nem az a comfort
igen,
food már,
de,
ugye?
Igen, tehát hogy ezek extrém példák, de egyébként abszolút életszerű példák, mert nekem is nagyon sok ilyen 20 éves vagy 10 éves vagy van a közegemben, és hogy egyszerre, egész egyszerűen annyira sokat változott a közeg, a média ráhatás, ami ömlik mindenkire, a YouTube videóktól kezdve, a TikTok főzős videókon keresztül, azt, hogy mihez férsz hozzá egyébként egy szupermarketben, egy piacon, az 20 év alatt rengeteget változott, és egyébként lehet a szupermarketeket szídni, meg nyilván én is azért, ha tehetem, akkor termelőktől veszek meg piacon, de hát életszerűen ez nem mindig kivitelezhető, és az emberek nagy része a hétköznapokon azért mégiscsak szupermarketekben vásárol, de hogy azért az elmúlt 20 évben, hogyha belegondolsz, az is rengeteget változott, és hogy a tömegek milyen alapanyaghoz férnek hozzá. Hogyha belegondolsz, akkor mit tudom én, 20 évvel ezelőtt emlékszem, hogy mondjuk egy rukkola, vagy egy mozzarella, azért még elvándoroltál egy-egy ilyen delikátesz üzletbe. Most már meg gyakorlatilag minden ott van, és minden mentes, és a kumadarasi kis szupermarketben a gyömbértől kezdve a szójaszószon át a gluténmentes lisztkeveréken keresztül mindent lehet kapni.
Igen, ez egyébként tényleg így van, ahogy mondod, sőt, egyre jobban tágul ki ez a kategória. Én olyan jó dolgokat szoktam az ilyen egyszerű harddiskontokban is találni, mint az Aldi, vagy a Lidl, vagy az ilyen üzletekben. Például nekem mindig is evidens volt, hogy fűszernövényeket le lehet fagyasztani, és utána igen, azokat sokkal jobban lehet persze használni, mint a szárítottat.
Persze.
És nemrég felfedeztem, hogy ezeknek egy tök nagy széles választéka kapható valamelyikbe, már nem emlékszem, hogy melyikbe, és sokkal jobb vele főzni, mert nyilván nem ugyanaz, mint a friss, de azért a szárítotthoz képest, valamihez a szárított jobb, de a szárítotthoz képest azért sokkal többet hozzá tud adni, és nehogy azt higgyük, hogy például az olaszok nem csinálják.
Hogyne.
Pont Olaszországban voltam is nyáron, és én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy a gyerekek imádják, hogy megpróbálok helyi ételeket készíteni. Azért, mert ott a helyi alapanyagból meg tudok csinálni valamit, és nem kell mégsem minden nap étterembe menni, meg egyrészt nem is kényelmes, másrészt meg azt nem lehet kifizetni, és akkor viszont ott mégis olyat teszünk, ami a helyi. És kerestem a Sofrettohoz alapanyagot, és így válogattam, törtem a fejemet, nem találtam Zellert, és akkor odajött hozzám az illető, mondta, hogy Sofrettó? És mondom, igen, ott van a elkészített, lefagyasztott
őrület.
Kis dobozkában, mondom, ne viccelj, tényleg. És ott volt, úgyhogy össze volt szépen aprítva, nekem csak fel kellett használni, és jó minőségű volt. Úgyhogy az a helyzet, hogy oké, a legjobb a piac, de ahogy mondtad, ez nem nagyon életszerű. De te látod azt, hogy akikkel te beszélsz, hanem akár mondjuk kummadaras, ez nagyon érdekes volt erre, vagy térjünk egy kicsit vissza, hogy ott az embereknek így kinyílt ez a világ?
Hát sokkal kevésbé nyílt ki, mint mondjuk egy városi budapesti közegnek, aki egyébként információs közegben is ugye más intenzitással kapja a világot. Tehát azért vidéken, nagyon sok helyen, egy kis településen egyszerűen teljesen más az életnek a ritmusa, a tempója, és ott nem az van egyébként, hogy tudod, egy számítógép előtt ülsz, és akkor egész nap fogyasztod a nem tudom, különböző médiákat, meg tényleg rengeteg minden inger ér, hanem ott nagyon sokszor mondjuk, nem tudom, dolgoznak, mezőgazdasággal foglalkoznak, és mondjuk a média fogyasztás az kimerül abban, hogy egyszer egy este leülnek a tévé előtt, tehát teljesen más, plusz egyszerűen a természetes közeg is sokkal inkább ugye ezt a fajta hagyományos konyhát támogatja, ugye az Alföldön vagyunk, az Alföldnek van egy elég speciális szénhidrát fókuszú konyhája, azért sok tészta, sok krumpli, nagyon finom minden, de hát ezek azért ugye arra lettek kitalálva, hogy akkor tényleg a földeken dolgoztak az emberek, az én nagypapám is, kimentek reggel 5-kor, és olyan ételt kellett fogyasztani, ami kalóriával ugye kihúzza a teljes igen napot. És ezért ezek a hagyományos ételek, viszont nyilván ugye ezeket valahogy úgy kéne tudnunk áttekerni, és szerintem ez a legnehezebb pont, ez az alföldi parasztkonyha, hogy nagyon nehéz ezeket ugye úgy modernizálni, hogy azért azt a hagyományt, azt a szellemiséget vigye tovább, viszont azért kicsit a mai életmódunkhoz igazítva, mert ma nem 8 órát a földeken kapálunk, hanem egyébként ülünk az egész nap, teljesen más a kalória szükséglet, teljesen más egyébként, ami megterem, tegyük hozzá, hogy azért az Alföldön is ugye a klímaváltozás, a felmelegedés az konkrétan érződik, az nem olyan, ami majd 35 év múlva fog bekövetkezni, hanem ebben ebben masszívan benne
hát
vagyunk.
Hát ugye makói termelőkkel beszélgettünk, és katasztrófa, igen, ami a hagyma fronton van. Nagyon nehéz.
Nagyon
sokkal
nehéz.
Drágább előállítani, nem lesz olyan ízű, nem lesz olyan. Úgyhogy hát még mindig ugye tudnak jót csinálni nyilván, csak sokkal nehezebb.
Igen, meg mindenben, hát ott az Alföldön is ugye nézem közelről, kedvenc példám, mindenhol elmondom, csak azért, mert szerintem ez a nagyon kifejezi ezt, amiben vagyunk, hogy például az Alföldön, ugye a sárga barack az abszolút egy mindennapi gyümölcs, és mindenki főz sárga barack lekvárt, és ez a nyárnak egy fontos gyümölcse általában a magyar konyhának. Na most, ugye körülbelül 4 éve a sárga barack az rendszeresen elfagy, ilyenkor a áprilisi fagyokban, hát ha most nem, és egyszerűen sokkal kevesebb a sárga barack, meg nem olyan ízű, nem olyan. Mi történik az Alföldön? Mindenkinek elfagy a sárga barackja, nincsen. Az Alföldön soha az életben nem volt hagyománya a füge bokornak, ugye máshol Káli-medencében, Mecsekben, kicsit mediterránabb éghajlatokon volt, és mindenki néhány éve elkezdett fügebokrot ültetni a kertjében, mert látják, hogy ez bírja a klímát, strapabíró, rengeteg termést, őrület, roskadozik a fa, meg minden, és akkor minden nyáron, én ott szembesülök most már 3 éve, hogy a nénik, meg az egész falu mindenhol kérdezi, mit kell csinálni a fügéből? Mert oké, hogy jó lekvár, mit tudom csatni, de hát abból nem fogyasztasz, érted, még hogyha elajándékozza sem annyit, hogy az egész bokornak mondjuk a termését feldolgozza. Úgyhogy bennem az úgy mindig felmerül, hogy hát nekem, vagy nekünk, akik gasztronómiával foglalkoznak, meg azt szerintem egy nagyon komoly feladat, meg felelősség, hogy akkor kezdjünk el ezzel dolgozni, és mutassunk olyan utakat, meg opciókat, hogy akkor a fügét hogyan lehet majd a kvázi mai hagyományos konyhába, meg a következő években úgy beintegrálni, hogy az tényleg a magyar konyhának a része legyen, és lehet, hogy 5 év múlva nem barackos gombóc lesz a nagymama készítette váró étel, érted, hanem fügés gombóc, mert az van.
Sőt, lehet, hogy nem hagyományos zsírokkal fogunk dolgozni, hanem olívaolajjal, mint erre már vannak
hát
egyébként
van,
magyar példák
pontosan,
is, szépen
pontosan.
Lassan, és hát így változik szépen organikusan egy kultúrának a gasztronómiája, ezt a Katona Csaba történésztel többször kitárgyaltuk, uh-huh, hogy ezek nem ilyen lezárható dolgok, pontosan ezért, amit említette. Jó, folytassuk akkor innen, Mautner Zsófival beszélgetek, gasztrobloggerrel, maradjatok velünk, nem sokára jövünk.